Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy rekordnagyságú részvétel várható a 2024-es európai parlamenti választáson, amelynek jóformán egyetlen témája lesz az orosz-ukrán háború. Erről írt legújabb tanulmányában a 21. század intézet kutatója. Petri Bernadettel Herceg Zsolt beszélgetett.
1979-től egészen 2014-ig folyamatosan csökkent a részvételi hajlandóság, majd ugye 2019-ben tapasztalhatunk egy kiugró értéket, ami már meghaladta a keleti bővítést megelőző szintet, és ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a 2015-t követően nagyon intenzív évek következtek, elsősorban olyan válságokkal kapcsolatosan, mint ami a migráció, és ennek a európai kezelése kapcsán elindult egyfajta európai és a választópolgárokat is bevonó érdeklődés az európai ügyek iránt. Tehát ezt követően ugye egyre fokozódóbb érdeklődésre tarthattak számot az uniós ügyek, és jelenleg is ugye azt látjuk az Euróbarométer felmérése alapján, hogy rekord érdeklődés övezi majd az európai választásokat 2024-ben.
Miről fog szólni ez a választás ön szerint? Mi lesz a központi témája? Mi lesz az a motiváció, ami ezek szerint várhatóan ilyen nagy számban elviszi a választókat a szavazóurnákhoz?
Érdekes kérdés, mert nagyon sok problémára, nagyon sok kihívásra várják az európai választópolgárok az unió válaszát. Ugyanakkor már egy korai körképet tekintve a különböző politikai pártok irányultságaival kapcsolatosan, azt látjuk, hogy egy kifejezetten polarizálódó választási kampány alakul ki, és leginkább olyan témák kerültek a fókuszba, mint az orosz-ukrán háború kezelése, Ukrajna felfegyverzése, vagy akár annak mielőbbi tagfelvétele az EU-ba vagy a NATO-ba.
A féle háborús mozgósításról van szó? Ezt most természetesen értse jól.
Igen, én is egyébként gondolkodtam azon, hogy használjam ezt a kifejezést, hogy háborús mozgósítás, és valójában beszélhetünk erről, mert ugye maga a háború kérdése egyébként is egy nagy érdeklődésre számot tartó téma azért. Ez az invázió kétségtelenül a legsúlyosabb nemzetközi jogi kihágás, és gyakorlatilag egy szörnyű tragédia egy szuverén ország és annak a népe számára. Olyan téma, aminek a kezelése mondjuk akár a tagállamok, akár az unió részéről, az rettentően nagy érdeklődést tud kiváltani. És éppen emiatt ugye azt láthatjuk, hogy azokat a egyébként szintén lényeges európai problémákat, amelyeknek a kezelésével kapcsolatosan az EU nem járt éppen az élen, azokat jól elfedi ez a téma. Tehát lehet egy olyan kérdésre fókuszálni, ahol egy nagyon intenzív fellépést tud mutatni az unió. Tehát nagyon intenzív fellépés jelent az, hogy van egy háborús felkészülés, nagyon intenzív lépéseket, intenzív intézkedéseket jelez az, hogy mondjuk felfegyverzünk egy országot, kvázi ezáltal belépünk a háborúba, és ezt az egész intézkedés csomagot, a kommunikáció egy olyan köntösbe foglalja, hogy ez az egész intézkedés, ez valójában az európai választópolgárokért történik, róluk szól, holott a valóság, a tények nem feltétlenül ezt mutatják.
Ha békét akarsz, készülj a háborúra, ezt a cézári üzenetet porolják majd le uniós vezetők, uniós politikusok az EP választás kampányában?
Nos, az egy ideális helyzet lenne, hogyha ezt porolnák le, de ezzel ellentétben ugyanis nem a háborús helyzetre való felkészülés és a fő üzenet. Hogyha az lenne a fő üzenet, hogy hogyan tudunk felkészülni mondjuk egy hosszantartó háborús szituációra, akkor annak olyan elemei lennének, mint a gazdaság stabilitásának a megőrzése, megszilárdítása, olyan témáknak az elvetés, amelyek nem az európai egység felé mutatnak, adott esetben egy védelmi politikai együttműködés megerősítése, de sokkal inkább ezek öncélú intézkedések, amelyek egyes tagállamoknak a geopolitikai érdekeit szolgálják, vagy pedig az európai uniónak a hatáskör bővítését, sokkal inkább, mint valójában az uniónak vagy a kontinensnek a felkészítését a háborús helyzetre, vagy akár az állampolgárok érdekeinek a védelmét.
Az elemző ezt látja, és az elemző látja ezt, de ön szerint az uniós polgárok is ezt látják, és látják ezt, tehát az unióval, és főleg a háború uniós kezelésével kifejezetten elégedetlen, számon kérő hangulatban érkező választópolgárok járulnak majd jövő nyáron az urnákhoz?
Sokkal inkább azt látom, hogy Európa ezen a téren is is kettéosztottá kezd válni. Hogyha egy pillanatra ránézünk arra az Euróbarométer kutatásra, amire egyébként az Európai Parlament is sokat hivatkozik, azon a téren, hogy mit akarnak valójában az európai választópolgárok, akkor azt látjuk, hogy nyugati országok körében van egy nagyon erős megelégedés a jelenlegi intézkedésekkel kapcsolatban, ugyanakkor ennek szinte a felét se éri el az a megelégedés, amelyet a közép-kelet-európai országok mutatnak. De nyilvánvalóan, aki közelebb áll a háború szinteréhez, annak teljesen más érdekei vannak ebben az ügyben. Másfelől pedig ugye egy hosszú reakció folyamata az, hogy az állampolgárok megértsék, hogy mondjuk milyen hatásokat gyakorol a mindennapi életükre az a szituáció, ami kialakul a háború kapcsán. Ugye látjuk, hogy most már kezdik felismerni azt, hogy számíthatnak arra, hogy az életszínvonaluk csökkenni fog. Ugye egy részük, ugye választók fele azzal reagált a kérdésre, hogy már érzi az életszínvonal csökkenését, és még további egyharmaduk, ugye ezek elég jelentős számok, azt tudja kilátásba helyezni a jövőre nézve, hogy ez legalább egy-két éven belül meg fog történni. Tehát érződik egyfajta elégedetlenség, elsősorban azokból az országokból, amelyek közel vannak a háború szinteréhez, és ezzel párhuzamosan pedig kezdik felismerni az európai választópolgárok, hogy az ő mindennapi életükre milyen hatást gyakorol a háború és annak a uniós kezelése.
Ez a téma, a háború most mindent a háttérbe szorít? Például a migrációs válságot, a klímaváltozás által jelentett problémákat, azt, hogy az Európai Unió az Amerikai Egyesült Államokkal és főleg Kínával, általában az ázsiai térséggel szemben vesztésre áll a gazdasági versenyben, és még hosszan sorolhatnám, ezek most majd mind nem számítanak, csak a háború?
Ezt látom én is, hogyha nagyon szűk értelembe vesszük azt a kampányüzenetet, amivel a pártok készülnek. Elsősorban azért, mert ezt az EU és a legtöbb európai szintű politikai párt sikertként könyveli. Tehát sikertként könyvelik el azt a reakciót, amit az orosz-ukrán háború adott az EU, sikertként könyvelik el a felfegyverzést, az intézkedések szinte valamennyi elemét. És azt talán a legjobb példa erre, ha az európai zöldeket nézzük, akiknek azért a kampányüzeneteik mindig a klímasemlegességre, zöld politika fontosságára szoktak irányulni, nyilvánvalóan a környezetvédelmi célokra, és ezek mindig ugye békepárti, pacifista pártok. Jelenleg azt láthatjuk, hogy a 2019-es üzenetekhez képest kifejezetten előjárnak a háborús üzenetek, még akár magába foglalva olyan intézkedésekre való felszólítást is, mint a katonai támogatást Ukrajnának, fegyverek szállítását, holott ugye hagyományosan több évtizedre visszatekintően ezek a pártok mindig is a béke mellett álltak ki, mindig is arra szólították fel az EU-t és a nemzetközi szervezeteket, hogy mindent tegyenek meg a háború ellen. Ugyanakkor nem kivételek az európai pártok köre alul abból a szempontból, hogy igyekeznek a saját választóikat azzal mobilizálni, hogy itt egy nagyon komoly uniós reakció, vagy uniós fellépés történt ebben a háborús helyzetben.
Minden pártnak el kell fogadnia a jogállamiság elvét, és amelyik ezt nem teszi, mint például a német AfD, a francia nemzeti tömörülés, vagy a lengyel PiS, az az ellenségünk, és le fogjuk győzni. Ezt mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójának vezetője. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, a PiS politikusa úgy reagált, a németek be akarnak avatkozni a lengyelországi választásokra, és tévévitára hívta Webert, aki ezt elutasította. Gátálkos Bence, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, a Danube Institute külkapcsolati vezetője szerint a szócsata mögött Manfred Weber új stratégiája állhat. Varga Mónika interjúja.
Manfred Weber, európai néppárti elnök, és Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök pengeváltása azt mutatja, hogy egyre jobban összefonódik az európai politikai szintér és a tagállami politikai szintér. Már nem lehet ezt a két szinteret úgy elválasztani egymástól, mint 10-15 évvel ezelőtt. Ebben a szóváltásban, a szócsatában két tényező játszik szerintem nagyon fontos szerepet, két fontos közelgő esemény. Ez egyrészt az idén október 15-én esedékes lengyel parlamenti választások, másrészt pedig a jövő tavaszi európai parlamenti választások. Ez nagyon érdekes, hogy különösen élesen fogalmazott Manfred Weber a lengyel kormánypárttal szemben, hiszen nem csak ellenfélnek, hanem legyőzendő ellenségnek nevezte a lengyel kormánypártot. És én úgy gondolom, hogy Manfred Weber ezzel a kijelentéssel egyrészt kampányol az általa vezetett európai pártcsaládhoz, az Európai Néppárthoz tartozó legnagyobb lengyel ellenzéki párt, a polgári platform mellett, ugye ők a PISZ-nek a kihívói Lengyelországban. Ugyanakkor van egy másik dimenzió is, amit fontos megemlíteni, az pedig, hogy Manfred Weber már készül az európai parlamenti választásokra, és itt tapasztalhatunk egy stratégiai irányváltást az ő részéről. Ha megnézzük Weber politikáját, azt látjuk, és ezt különösen a Magyarországgal kapcsolatos viszony is mutatta, hogy 2018-at követően Manfred Weber az Európai Néppárti frakció elnökeként egyre inkább a baloldalhoz közelítette az Európai Néppártot, és ebből remélt magának politikai hasznot. Ez vezetett később a Fidesznek a néppártból való távozásához is. Viszont a jövő évi parlamenti választások és az idén már gyakorlatilag megkezdődő kampánya kapcsolatban Weber, én úgy érzékelem, hogy most egy másik stratégiát választ, méghozzá azért, mert vélhetően érzékeli, hogy az európai polgárok elégedetlenek az Európai Uniót jelenleg irányító baloldali liberális mainstream-mel szemben, annak a politikájával szemben, és úgy számolhat, hogy a konzervatív szavazatok erősödni fognak. Viszont azt nem akarja, hogy az Európai Néppárt ebből veszteséget szenvedjen, és az Európai Néppárttól jobbra található politikai formációk profitáljanak a konzervatív szavazatokból, hanem ő maga szeretné begyűjteni a konzervatív szavazatokat. Itt viszont erős konkurenciába kerül az európai szintéren az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójával, amelyben egyébként a lengyel kormánypárt is helyet foglal. És én úgy látom, hogy Webernek most az a taktikája, hogy ezt a frakciót, tehát az Európai Konzervatívokat és Reformereket, angolul a rövidítése ECR, ezt a frakciót szétzilálja. Egyrészt békejobbot nyújtott Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pártjának, amely az ECR-nak meghatározó ereje, megpróbálta azt a néppártba csábítani, míg a ugyanezen konzervatív frakciónak a másik meghatározó erejét és legfontosabb pártját, a PISZ-t folyamatosan ostorozza. Ez állhat szerintem Manfred Weber szándékai mögött.
Azt mondta, hogy az utóbbi években, az utóbbi évtizedben egyre inkább összefonódik az európai politika és az egyes országok belpolitikája. Mi annak az oka, hogy egyre inkább összefonódik ez a két szintér?
Úgy alakultak az erőviszonyok, és úgy alakultak az európai uniós politikák, hogy onnantól kezdve, hogy az Európai Unió intézményein keresztül megpróbálnak egyre nagyobb befolyást szerezni a tagállamok belpolitikájára, ugye ez 2010 óta zajlik, ezt a magyarok pontosan ismerik. Onnantól kezdve, hogy ez a befolyásolási kísérlet elkezdődött, ez csak akkor lehet sikeres, hogyha meg tudják változtatni egy kormánynak a politikáját a nemzeti szintéren, viszont az, hogy egy kormány milyen politikát folytat, vagy milyen színezetű, politikai színezetű kormány van hatalmon, azt a nemzeti választások döntik el, és ezért én úgy látom, hogy a brüsszeli politika közvetlenül megpróbálja befolyásolni a nemzeti választásokat, a nemzeti közvéleményt, és ugyanígy a nemzeti politikai szintéren is akkor lehet minél hatékonyabban érvényesülni, hogyha emögött egy szélesebb körű európai támogatást is fel lehet építeni. Szóval nem feltétlenül szükséges, hogy itt a többség támogatásáról legyen szó, de legalábbis legyen egy szövetségi rendszer Európában.
Gát Ákos Bencét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóját, a Danube Institute külkapcsolati vezetőjét hallották. Lengyelországban ősszel tartanak parlamenti választást. Dobrovicski Péter szerint a választási kampányt az orosz-ukrán háború, a különböző szociális kérdések, valamint a személyeskedésektől sem mentes pártpolitikai csatározások határozzák meg a leginkább. A Lengyelország szakértő arról is beszélt, hogy a választók körében a kormánypárt a Jog és igazságosság a legnépszerűbb politikai formáció. Rozgonyi Ádám interjúja.
Ukrajna és a háborúhoz való viszony az, amely alapján mindegyik párt meghatározza magát, vagy definiálja saját magát. Etéren sokáig elég egyértelmű körvonalak voltak megfigyelhetőek. A konfederáció ellenzéki jobboldali, szélsőjobboldali párton kívül mindegyik párt Ukrajna támogatására szólított fel, legyen akár humanitárius, akár fegyverszállításokról szó. És etéren láthatunk most változást, némi kisebb változást, azzal, hogy a jog és igazságosság is egy kritikusabb hangnemet fogalmazott meg körülbelül egy hét ezelőtt Jaroszlaw Kaczyński pártelnök adott egy interjút a lengyel rádiónak, amelyben kritizálta az ukrán vezetést, mégpedig annak Lengyelország irányában tanúsított magatartását, és azt követően egy markánsan kritikusabb hangvétel figyelte meg a lengyel kormány oldalon. Korábban a kampány az ukrán kérdés mellett elsősorban a szociális kérdésekre koncentrált, mégpedig arra, hogy a jog és igazságosság által bevezetett 500 plusz, illetve annak folytatólagos projektjei melyik párt kívánja folytatni vagy megőrizni, amennyiben hatalomra jutna, vagy amennyiben kormányon maradna. Itt is szinte teljes egyetértés volt azon a téren, hogy a szociális juttatások megőrzése létfontosságú a lengyel családok számára, kivéve a konfederáció politikusait, akik azt mondták, hogy inkább egy ilyen amerikai típusú egyéni boldogulásra hangsúlyt helyező szociális modellt kéne megvalósítani Lengyelországban. Hát a szociális kérdések, az Ukrajnához való viszony, a háborúhoz való viszony, illetve a különböző kampányidőszakban felerősödő személyeskedésektől sem mentes pártpolitikai csatározások voltak azok a témák, amelyek az elmúlt hónapokban meghatározták a lengyel közéletet.
Erőviszonyok mondjuk eltolódnak-e valamelyik párt felé, felmérések mit mutatnak?
Jog és igazságosság volt az a párt, amely igazából a kezdetektől fogva, vagy a kampányidőszak kezdetektől fogva stabilan vezette felmérésekben. Ugye itt a kérdés a kormánypárt számára az, hogy tudnak-e nyerni, amennyiben igen, úgy mennyivel tudnak nyerni, tudnak-e önálló kormányt alakítani, illetve hogy egy esetleges ellenzéki összefogás esetén az ellenzéki pártok tudnak-e olyan eredményt felmutatni, amellyel kormányváltásra kerülhet sor. Itt megint a konfederáció kulcs szerepére hívnám fel a figyelmet. Ugye e párttal való együttműködést a többi baloldali, centrista vagy hagyományosan konzervatív ellenzéki párt kizárta. Ellenben a PISZ és a konfederáció számos kérdésben konkurensei egymásnak. Tehát a két párt közötti esetleges együttműködést a közös szavazó bázis hátráltatja, illetve az, hogy jog és igazságosság csak abban az esetben állna valószínűleg össze a konfederációval, amennyiben létfontosságú lenne a kormány alakításhoz. A felmérések azt mutatják, hogy a jog és igazságosság 35-38%-kal vezet, míg a legerősebb ellenzéki párt a polgári platform, vagy a mostani néven a polgári koalíció 28-30%-ot tud felmutatni, harmadik erő pedig a konfederáció 14-15%-kal. Ezek az erőviszonyok az elmúlt hetekben, hónapban 1-2%-os eltéréssel, de megmaradtak. Azt láthattuk, hogy tavasszal az ellenzék elkezdett feljönni, a főbb ellenzéki erők elkezdtek feljönni a jog és igazságosság mögött. Most ez némileg lelassult-e folyamat, vagy akár meg is állt. És a kérdés az igazából, hogy a ukrán politika változásával a jog és igazságosság meg tudja ezt szújtani azokat az elégedetlenkedő agrárius szavazókat, akik potenciálisan a lengyel parasztpártra, a hagyományosan a lengyel vidék szavazatait részben elnyerő Praszpártra adnák le szavazataikat. Ez a párt most egy másik pártra összeállva harmadik út néven szeretne részt venni a választásokon. Ez fontos tudni azt, hogy Lengyelországban amennyiben több párt választási koalíció útján kíván bejutni a parlamentbe, a Szájnbe, 8%-os a küszöb. Jelenleg nincsen 8%-a két pártnak együtt, hanem 6-7% környékén mérik őket. Innentől fogva a kérdés az, hogy akkor a vidéki szavazókat ki fogja tudni megnyerni magának nagyobb arányban.
Dobrovicki Péter Lengyelország szakértőt hallották. Az augusztusban végzett első felmérés eredménye alapján Robert Fico pártja, a Smer, tovább erősödik a szeptember 30-ai szlovákiai előrehozott parlamenti választás előtt. Az e hónap első hetében végzett közvéleménykutatás szerint már több mint 23%-on áll Fico pártja, amelynek legutóbb 20%-os volt a támogatottsága. A belügyminisztérium csütörtök reggel bejelentette, hogy hatalmasan külföldön élők érdeklődése a választás iránt. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovákiai parlamenti választás előtt bő másfél hónappal egyre világosabban kezdenek kirajzolódni a körvonalak az erőviszonyokat illetően. Ez derül ki az Menapilap számára készült NMS ügynökség legújabb augusztusi első felméréséből is, amely azt az eredményt mutatja, hogy Robert Fico pártja, a Smer, megállíthatatlanul robog a győzelem felé, és egyre inkább növeli a támogatottságát. Az NMS Market Research már 23%-os támogatottságot mér a Smernek, amely legutóbb még 20%-on állt. Az ügynökség augusztus 1-e és 7-e között végezte el a felmérést 1416 személy bevonásával. Az adatokból kitűnik, hogy két nagy blokk van kialakulóban. A Ficóékat követő progresszív Szlovákia a másik erő, melynek ugyancsak gyarapszik a választói száma. A PS jelenleg 17%-on áll. E két politikai párt erősödése a többiek gyengülését eredményezte, de a felmérés szerint még 6 további párt, a HLAS, a Republika, az SNS, az Merodina, a KDH és az SAS lépte volna át a bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, ha augusztus első hetében kellett volna az urnákhoz járulni. A magyarok közül a Szövetség kapná a legtöbb szavazatot, de a végelszámolásnál ez nem érne annyit, hogy belépőkártyát szerezzenek a pozsonyi parlamentbe, a pártot jelenleg 3%-on mérik. A politikai elemzők most alacsonyabb részvételt jósolnak. Többen úgy látják, a választók csalódottak, miután a 2020-as választást nem követték rendszer szintű változások Szlovákiában, csak eseti megoldások születtek. A szlovák belügyminisztérium csütörtökön viszont bejelentette, hogy hatalmas a külföldön élők érdeklődése a választások iránt. Több tízezren kérték, hogy levélben szavazhassanak az őszi előrehozott választáson. Ódor Lajos, a szakértői kormány miniszterelnöke elmondta, közel 73 ezer külföldön élő szlovák állampolgár igényelte augusztus 9-éig a választás ezen lehetőségét, ami történelmi rekordnak számít.
Máme historicky najvyšší počet voličov, ktorí majú záujem voliť z cudziny.
A kormányfő szerint a jelentkezési folyamat egyszerűsítésének és az információs kampánynak köszönhető a nagyszámú érdeklődő. Persze nem elég jelentkezni, a szavazatot le is kell majd adni, tette hozzá a kormányfő. A szavazólapot tartalmazó borítékot a belügy mostanáig több mint 3000 választásra jogosult állampolgárnak kézbesítette külföldre.
Szlováci majú záujem voliť až zo 131 krajín.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 131 külföldi országból kérték a levélben szavazást, köztük olyan egzotikus helyekről is, mint Francia, Polinézia, Zimbabwe vagy éppen Madagaszkár. Természetesen ezúttal is a Csehországban élők voltak a legtöbben. Legutóbb 2020-ban megközelítőleg 55 ezeren jelezték, hogy szeretnének külföldről szavazni, majd végül 49 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Csak nem 80%-kal emelkedett a menedékjogi kérelmek száma Németországban a januártól júliusig tartó időszakban az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal. Kalapos Mihály, Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját kérdezte.
Németországban már egy harmadik menekült hullám van, egy migráns hullám van, ugye 92-93-ban voltak nagyon magas adatok a jugoszláv-délszláv háború miatt. Akkoriban egyébként akkor szigorították elvileg ezeket az eljárási szabályokat, sőt az alaptörvényt is módosították, és ugye 2015-16 a magyar publikum számára is ismeretes migrációs hullám volt, de most már megint nagyon sok menekült érkezik Németországba, és tényleg nagyon nagy mértékben emelkedtek a számok, és nem szabad elfelejteni, hogy ezen felül, akik egyébként nem is számítanak be a statisztikába, vannak még az ukránok, akiket pluszban fölveszi a német állam. Tavaly ugye több mint 1 millió ukrán volt, és Németországban ezt a számokat összevéve már most rosszabb a helyzet, mint 2015-ben volt, sőt a 2015-ös helyzet se oldódott meg. Szociális, lakhatási, gazdasági és akár közbiztonsági kérdéseket felvetve.
Ugye most, hogyha az ukránokat nem számítjuk, akkor 175 ezer emberről, mintegy 175 ezer emberről beszélünk, de honnan érkeznek elsősorban?
Ők elsősorban változatlanul szírek, afgánok, sőt még Törökország. Azaz a küldő országok, azok nem változtak, ugyanúgy szír menekültek, illetve migránsok jönnek, és afgán migránsok jönnek. Nem oldódott meg 2015 óta a helyzet, és ez a menekült vagy migrációs hullám, migrációs áradat Németországban nem hagy alá, sőt, csak fokozódik.
Mennyire okoz ez feszültséget akár a kormányon belül, akár a kormány és az ellenzék között?
nagyon sok feszültséget okoz. Ugye a zöldek azok, akik kormányoznak a jelzőlámpa koalícióban, és a leghangosabban legelsz, általában követelik a további menekültek országba történő és migránsok az országba történő engedését. A kormánykoalíciónak egyébként az a jövőkép, az az elképzelése, hogy mindenkit be kell engedni, sőt, aki itt van jogtalanul Németországban, azt sem nagyon akarják visszatoloncolni. És az ellenzék nagyon aktívan próbálja ezt a kérdést megragadni, kiváltképp az Alternative für Deutschland, AfD nagyon aktívan szembeszáll ezzel a kérdéssel. A CDU ebben nem annyira határozott, de látszik az, hogy a német társadalomban már nagyon sok frusztrációs potenciál alakult ki, nagyon sok csalódottság, nagyon sok feszültség van. Ugye nem tudták integrálni a 2015-ös migránsokat, nagyon sok támadás éri a németeket, strandokban megtámadják a németeket, szociális kérdéseket is vet fel, ugye, mert alapvetően inkább a szegényebb csoportoknak kell megküzdeni a migránsokkal, a lakásokért, rosszabbul fizetett állásokért, a szociális ellátásért, lakhatás. Szóval itt nagyon nagy kihívások vannak, és nem találta meg a német politika még erre a választ.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.